azért találkozott a nagyapám elsőként a megmentettekkel, mert a három orvos közül neki volt egyedül akkor már 8 éves mentős gyakorlata, és abba borzasztó bele is gondolni, hogy 705 teljesen megzavarodott ember, össze-vissza rohangáló, egymás családtagjait kereső ember között ott tölteni 3,5 napot, ez valami elképesztő megterhelést jelentett, plusz az orvosi munka.
Ígérem, hogy ma is nagyon érdekes beszélgetésünk lesz, és kis időutazás, kis történelem. 1911. május 31-én bocsájtották vízre a Titanicot. Az volt a világ, az akkori világ egyik legfényűzőbb, vagy talán legfényűzőbb óceánjárója. A története ismert, 1912. április 14-én jéghegynek ütközött, és egyébként az első jelzhetetlennek tartott hajót az ütközés után néhány órával. 1500 ember halt meg. Az viszont talán nem annyira ismert tény, hogy a túlélők mentésében egy magyar orvos, egy mentőorvos is részt vett. A Titanic egyetlen mentőhajójának, a Kárpátia gőzösnek ugyanis magyar volt a hajóorvosa, dr. Lengyel Árpád, aki 705 ember életét mentette meg. Unokája, Völgyi Péterné, dr. Rej Márta odaadóan ápolja a nagypapája emlékét, és most eljött hozzánk, hogy beszéljünk róla, mert hogy tényleg nagyon-nagyon odaadóan ápolja az ő emlékét. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Én megköszönöm szépen a meghívást.
Elmondta egyszer egy beszélgetésben, egy interjúban, hogy két magyar orvosnak ismerik nemzetközileg is a világon a nevét. Az egyik Semmelweis Ignáci, a másik pedig az ön nagypapájáé, dr. Lengyel Árpádé. És mégis úgy találtam, amikor készültem a beszélgetésre, hogy Magyarországon talán, minthogyha egy picit kevésbé lenne ismert az ő neve, már mint az ön nagyapjának a neve, mint Semmelweis Ignáci. Mi lehet ennek az oka? Mert hát tényleg elképesztő, amit egyébként ő ott a mentésben kész csinált.
Több oka is lehet. Az egyik az, hogy ő erről a történetről a későbbiek folyamán csak hivatalos felkérésre beszélt. Tehát felkérte őt a budapesti orvosi kaszinó, amikor visszaértek a Kárpátiával Fiumébe, hogy tartson orvosi szempontból egy előadást, tehát a mentés orvosi eljárásait. Ezen kívül a Magyar Rádió kérte fel kétszer, 32-ben és 37-ben egy-egy 5 perces szöveg elmondására, ami egyébként meg is van. És ezen kívül hivatalosan ő erről egyáltalán nem beszél, Titanic, de családban sem.
Na de a Titanic története, hát nagyon sokan feldolgozták, tényleg szinte éppen beszéltük itt adás előtt, ugye önök könyvet is írtak róla, nagyon sokan szinte percről percre feldolgozták az eseményt, az utána történteket is, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sok részlet erről került, és így került elő nyilván az ő neve is.
Ez így van, de őt annyira megviselte ez a történet, hogy nem beszélt róla sem a családban, sem baráti körben, sem sehol, csak hivatalos felkérésre, és összesen ez a 3 alkalom volt.
Egyébként ugye az is érdekes az ő történetében, meg az, hogy ön is ezt is ugye elmesélte, és ez is nagyon különleges, hogy egy újsághirdetésben találta meg a jelentkezési lehetőséget, és így ment el tulajdonképpen a hajóra. Nagyon megtetszett neki a hirdetés, ezt olvastam, és hogy fiatal volt, nőtlen, örült, hogy végre egy picit világot láthat. Az, hogy tehát ezek szerint neki ez egy váratlan döntés volt, ő nem így tervezte az életét?
Biztos,
nem így, nem így gondolkozott? Nem szeretett volna eredetileg hajóra menni dolgozni? Mit lehet erről tudni?
Azt nem tudom, hogy szeretett volna-e vagy nem, de azt tudom, hogy amikor 1909-ben lediplomázott, akkor elment a Rókus kórházba dolgozni, ő fülorgégész volt, és ott kapott állást. És már 2 éve ott dolgozott, amikor 11-ben olvasta ezt az újsághirdetést, amit mintha rászaptak volna, és úgy gondolta, hogy ez a világlátás legjobb módja, a nyelvgyakorlási, adott esetben a foglalkozás gyakorlásai, bár arról nyilván nem volt szó, hogy ilyen körülmények között, de minden esetre ő úgy gondolta, hogy ezt ő megpályázza, és el is nyerte ezt az állást.
Ugye aztán, amikor megtörtént a tragédia, arról tényleg nagyon-nagyon sok feljegyzés, visszaemlékezés, film, és minden egyéb készült. Nem tudom, hogy összevetette a nagyapja által elmesélt részleteket azzal, ami mondjuk megjelent. Szóval mi az, ami mondjuk újdonság tud ebben lenni? Azért kérdezem, mert ugye azt mondta mindig, hogy nem csak őrző, hanem kutatója is a történetnek. Milyen olyan új információ vagy érdekesség jöhet még elő egyáltalán a Titanic esetében, vagy akár a nagyapja esetében?
Hogy előjöhet-e még valami, azt nem tudom, de ugye sosem mondjuk azt, hogy soha.
Mert, ez így van.
Mert mindig lehet valami új, de azt tudom, hogy ő főleg az orvosi részéről írt ennek a történetnek. Tehát, hogy hogyan zajlott a mentés, hogy milyen esetek voltak, hogy 42 töréses eset volt, hogy a hideg dacára hűlés szinte, meghűléses betegség szinte nem volt, viszont kivétel nélkül mind a 705 ember sokkos állapotban volt. És abba borzasztó bele is gondolni, hogy 705 teljesen megzavarodott ember, össze-vissza rohangáló, egymás családtagjait kereső ember között ott tölteni 3,5 napot, ez valami elképesztő megterhelést jelentett, plusz az orvosi munka, ugye, amit még nem is vettem hozzá. Tehát, hogy a kezelés, a gyógyítás, a műt, hiszen ott műtöttek is a 42 töréses esetet, azt műtötték, kialakítottak két kabinból műtőt, és a másik két orvos, aki a hajón szolgált, ők azonnal megkezdték a műtétek elvégzését. Egy írorvos és egy olasz orvos volt. És azért találkozott a nagyapám elsőként a megmentettekkel, mert a három orvos közül neki volt egyedül akkor már 8 éves mentős gyakorlata, hiszen tagja volt 1904 óta, amikor beiratkozott az orvosegyetemre, azzal a lendülettel beiratkozott a mentőkhöz is, mert azt mondta, hogy a mentési folyamat őt rendkívül érdekli, és ez egy olyan terület a gyógyításnak, amivel foglalkozni kell.
És úgy tudom, hogy mindenkit sikerült megmenteni, tehát akit fölhúztak
a csónakhova. Az a 705 ember, az viszonylagosan, így kell, hogy mondjam, hiszen sokan súlyos állapotban voltak, de viszonylagosan tűrhető állapotban kerültek ki a hajóról, tehát a 705 ember mind megmenekült. És akkor egy mondatot feltétlenül szólni kell Arthur Henry Rostron kapitányról, aki egyrészt azonnal vitte a hajóját a mentésre, tehát ez volt az egyetlen hajó, amelyik tényleg mentett. A másik pedig az, hogy Rostron kapitánynak az volt a feladata, hogy New Yorkból visszajöjjenek Fiumébe. Ő azonban azt mondta, hogy ezek az emberek New Yorkba készültek, mi elvisszük őket oda. És mentek New Yorkba. Uh-huh. Múltkor éppen azon gondolkoztam, hogy vajon járt-e ez valami fegyelmi eljárással Rostron kapitányra nézve, de erre nézve nem találtam semmiféle adatot.
Igen, és ugye amikor érkezett, akkor elhozta ezt a könyvet is, amelyet önök írtak, ugye közösen. A Titanic katasztrófa 100. évfordulójára készült ez a könyv, elképesztő részletességgel. Tényleg azért mondtam az a beszélgetésünk ellenőri szintre, olyan, mint hogy a percről percre dokumentálva lenne a Titanic tragédiája. Önt személy szerint nyilván a nagyapja és az érintettsége miatt nyilván érdekli ez a téma, és odafigyel minden részlete. Mit tapasztal, hogy mennyire figyelik az emberek, mennyire érdeklik az emberek, mennyire szeretnék megismerni a nagyapjának a történetét?
Azt nem mondom, hogy a nagyapám történetét szeretnék megismerni, magának a Titanicnak a történetét.
Szóval ez
a
még mindig tragédia. Különleges, még
ez
mindig
még
érdekes?
Mindig. Talán szabad elmondanom, hogy most van a Kressz Géza Mentő Múzeumban egy nagy kiállítás, a Titanic és Kárpátia ez a címe, és június 30-áig terveztük az áprilisban megnyílt kiállítást. Most jelenleg ott tartunk, hogy szeptember 30-áig vagyunk nyitva, meg kellett hosszabbítani, mert nagy az érdeklődés. Folyamatosan jönnek csoportok is, külföldiek is. Múltkor éppen egy dél-koreai anyuka hozta a kisfiát. Van egy 2 méter 80 centis hatalmas titanik makettünk, hát egy kisebb kárpátiánk nyilván, de azt hiszem, hogy ez az érdeklődés, ez nem múlik ki a világból.
Mi a titka ennek az érdeklődésnek? Miért ilyen nagy
Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hiszen közben, utána volt ugye 2 világháború, itt nálunk volt egy 56, és nagyon sok egyéb tragikus esemény, ami emlékezett megőrzést kíván, de ez volt békeidőben, tehát akkor még békeidő volt 12-ben, ez volt békeidőben az első igazán nagy tragédia, amikor rengeteg ember halt meg.
Uh-huh. Én
erre vezetem vissza, hogy ez lehet az oka.
Az biztos, hogy óriási traumákat okozhatott, feltételezem, ahogy ön is említette, tulajdonképpen a nagyapjának is, ha úgy mondjuk az életének az első és egyben utolsó szolgálata volt, mert hogy annyira megviselték a történtek, meg nyilvánvaló, amiket látott. Itt az emberi történeteket nem mondta el esetleg? Vagy ezekről egyáltalán nem beszélt? Ha kérdezték, akkor sem?
Nem akart erről beszélni. Ez egy nagyon nagy tragédiát jelentett az ő életében, egy rettenetes traumát, és próbálta ezt nagyon mélyre eltemetni. Az más kérdés, hogy hivatalos felkérésre természetesen beszélt róla, mint ahogy az orvosi kaszinóban is, sőt, a mentők lapjában, ami akkor még rendszeresen megjelent, abban 2 cikket is írt erről, de baráti körben, családi körben erről nem beszélt.
Azt olvastam, hogy helytállásáért akkor még legalábbis ugye hivatalos állami kitüntetést nem kapott. Ez azóta sem változott. Viszont ez is egy kérdés, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Egyáltalán kell ezzel foglalkozni? Számít ez? Van ennek jelentősége? Ön, hogy látja, mert tényleg annyira részletesen figyeli az ő útját,
nem, sorsát. Nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége lenne.
De miért nem lenne azt jelentősége?
Azt kapta, hogy ami tényszerű, hogy József főherceg és Augusta főherceg asszony meghívták egy vacsorára. Tehát ez volt a kitüntetés. Egyébként pedig 2 nagyon fontos kitüntetést is kapott. A Liverpooli hajótöröttek társaságától egy gyönyörű díszoklevelet, és ehhez egy ezüstérmet, ami egy mentési jelenetet ábrázol. Valamint egy aranyérmet kapott a Titanicról megmentett utasoktól. Összeadták rá a pénzt, és a hajó minden tisztjének csináltattak egy aranyérmet, és hát az orvosok tiszti állományban voltak, úgyhogy így ő is kapott egy aranyérmet, és akkor itt kell megemlítenem azt is, hogy az édesanyámnak köszönhetően ez a tárgyak megvannak, és még sok minden más is, amit sikerült mindenféle történelmi buktatón keresztül megőrizni.
És önt, ha kérdezhetem személyesen, mi az, ami ennyire hajtja, hogy ennyire ápolja, odafigyeljen az ő emlékére? Mert láttam beszélgetést is önnel, a lakásából is felvételeket, hogy olyan tulajdonképpen, mintha egy múzeumba lépne az ember, ha ezt nézzük, mert tényleg ott vannak a személyes tárgyai.
Ezek most ott vannak kiállítva a mentőmúzeumban, és nagyon örülök neki, hogy ennek a kiállításnak nagy sikere van, mert ez is egy lehetőség arra, hogy a nagyapám neve fennmaradjon. Én nagyon szeretném, hogy az ő neve fennmaradjon, mert valóban nagyon sokat tett az emberekért a mentés folyamán is, és a későbbiek folyamán is, hiszen egész életében mentőzött. Ő élete utolsó percéig mentőorvos is volt, és még nagyon sok minden más foglalkozása is volt, hogy úgy mondjam, hiszen fülorgégész volt, iskolaorvos volt, ott az iskolában egészségtanórákat tartott, a betegsegélyző pénztár ellenőrző orvosa volt, és ami nagyon fontos, hogy rengeteg elsősegély nyújtó tanfolyamot szervezett. Ő nagyon hitt abban, hogy mindenkinek meg kellene tanulnia első segélyt nyújtani. És elment gyárakba, vállalatokhoz, cégekhez, iskolákba, különböző klubokba, egyletekbe, és láttam is egy olyan oklevelet, amit ő írt alá, hogy valamilyen Irén nevére szólt, most már vezetéknévre nem emlékszem, az elsősegély nyújtó tanfolyamot eredményesen elvégezte, aláírás dr. Lengyel Árpád, és számtalan ilyen volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy olyan cselekedet, egy olyan vállalkozás, az elsősegélynyújtás megtanítása, ami valóban nagyon fontos. Hát a mai napig vannak elsősegélynyújtó tanfolyamok. Az én édesanyám, a nagyapám lánya, aki műtősnő lett.
Akkor vitte tovább ilyen értelemben egy picit ezt a hagyományt.
Ő például, én a Trefort utcai gimnáziumban jártam, a Trefort utcában volt egy SZTK rendelőintézet, ahol az anyukám műtősnő volt sebészeten, és ő átjárt hozzánk az iskolába, és tartott ott elsősegélynyújtó tanfolyamokat. Tehát ő vitte tovább. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos dolog, amit ugyanúgy meg kellene tanulni, mint, mit tudom én, számítógépen dolgozni, tehát bármi mást, mert így tudunk egymásnak segíteni, és ez a segítés szándéka, ez a nagyapámban mindig benne volt.
Próbáltam igen megfejteni az ő történetét, és hogy mi okozhatta, vagy mi okozhatta azt, hogy nem ment vissza mondjuk esetleg többet óceánjáróra, vagy tengerre, mondjuk, és ugye nagyon érdekes ez ebben a történetben az, hogy amikor a Kárpátia megkapta ugye a Titanicnak az üzenetét magáról az ütközésről, illetve az, hogy tulajdonképpen süllyed a hajó, akkor a kapitány a számítása szerint 58 tengeri mérföldre lehettek egymástól, és de aztán kiderült, hogy mind a Titanic ugye rosszul adta meg a pozícióját, és a Kárpátia is tulajdonképpen tévesen határozta meg a sajátját, és ezért tulajdonképpen csak a szerencsém múlt, hogy végül is hát rátaláltak, vagy megtalálták a hajót, és ezen gondolkoztam, hogy mind múlnak dolgok, hogy ezek a tények, ez a helyzet, ez milyen hatással lehetett mondjuk egy olyan személyiségre, mint az ön nagyapja, aki szeretne segíteni, szeretne megmenteni minél többet, és akkor azt látja, hogy te jó ég, hát csak a szerencsém múlhatott. Nem tudom, hogy ebből az aspektusban gondolta.
Vannak ilyen dolgok, amik csak a szerencsém múlnak, de hát mondhatjuk azt is, hogy az is egy furcsa helyzet volt, hogy a Titanic leadta az SOS jelzést Morzén. Most volt egy hajó, amelyik közelebb volt a Titanichoz, mint a Kárpátia, ahol nem vette a távirász a jelzést, mert neki 11:30-kor este lejárt a munkaideje, és ő teljes joggal elment aludni. Egy távirász volt a hajón, nem vették a jelzést. Egy másik hajó, ami szintén egy kicsit közelebb volt, ott látták a fényjeleket láttak, mert hogy a Kárpátia, vagy a Titanic rakétákat lőtt fel. Na most ezeket a vészjelző rakétákat, ezeket tűzijátéknak nézték. Tudták, hogy a Titanic valahol ott van a közelben, és gondolták, hogy na biztos az úri közönség tűzijátékozik, és nem mentek a mentésre. Csak a Kárpátia ment, ahol ott volt a távirász. Na most ennek a történetnek a következtében 1913-ban Londonban rendeztek egy nemzetközi hajózási konferenciát, amelyen két dolgot határoztak el nagyon keményen, hogy minden hajó köteles 12 órás váltásban két távirászt alkalmazni, és minden hajó köteles annyi mentőcsónakot magával vinni, amennyibe a teljes utas és személyzet létszám belefér. Na most az első ellen nem volt semmi kifogás, de ez a annyi mentőcsónak, ez oly mértékben terhelte volna meg a hajókat, hogy ezt nagyon kevés hajó tudta betartani. Tehát végső soron ebből a szempontból nem nagyon változott a helyzet.
Igen, ez érdekes, amit mond, mert tényleg, amit az elején is említettem, hogy a Titanicot tényleg, hát ha valamit akkor, abban a korban elsülyezthetetlennek tekintettek, akkor az pont a Titanic volt. Így ebből van. A szempontból. Ez is egy nagyon tanúságos történet. Egyébként olvastam a Kárpátiáról is, hogy egy kivándorló hajó volt, vagy ennek
kivándorló és kereskedelmi hajó, mert árut is szállított, meg embereket is szállított. És azért nevezték el Kárpátiának, ha megengedi, hogy elmondjam.
Persze.
Mert nagyon sok magyar kivándorló is ment vele, és ez a név, ez ugye magyar hangzású volt, egyébként is Fiuméból indult, tehát tehát fiú, mert az még akkor Magyarországhoz tartozott, és menetrend szerint közlekedett, a menetrend is megvan, menetrend szerint közlekedett Fiume és New York között. Tehát ment, vitt árut, szállított embereket, visszafele is, ha volt utas, vagy más áru. Tehát ezt is írta a nagyapám a feljegyzéseiben, hogy az volt a szerencse, hogy a Kárpátián bőven volt mindenből, tehát élelmiszerből, gyógyszerből, kötszerből, mindennel el tudták látni a megmentetteket.
Mennyire voltak részletesek egyébként a nagyapjának a beszámolói utólag? Mert ugye említett, hogy elsősorban az orvosi részleteket tartalmazta, de ezen kívül volt esetleg bármilyen, ami személyes volt, igen, ami érdekes volt, ami megmaradt önben?
Igen, igen, volt, ami a mentéshez is tartozik, de az utasokhoz is, akiket fölvettek, tudnélik, elsősorban az a rettenetes pánik döbbentette meg őt is, amely a Kárpátiára érkezéskor tört ki az utasok között, a felvett utasok között, hiszen mindenki valakit keresett. Nem egy csónakban jöttek, nem egy mentőcsónakban jöttek, hanem külön, mondjuk a férje egy másikban volt, a feleség egy megint másikban. Ugye először a férfiakat nem is engedték be a mentőcsónakokba, csak a nőket meg a gyerekeket. Akkor volt egy olasz anyuka, aki szaladgált össze-vissza a hajón, és kiabálta, hogy bambini, 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 és akkor találtak egy kisfiút, aki olyan nagyon olaszos külsejű volt, vitték anyukához, és anyuka boldogan ölelte magához, és akkor mondta, hogy due, 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 hogy neki két gyereke volt, csak megtalálták a másikat is, akit éppen a konyhában etettek a konyhás. Úgyhogy volt egy kis spanyol fiatalasszony, 16 éves volt, aki a NASZ útján volt, és a férje nem élte túl. És egész addig, amíg megérkeztek New Yorkba, addig a nagyapám nyomába járt, mert valószínűleg az alkata emlékeztette a férjére, és könyörgött neki, és sírt, hogy miért nem szólsz hozzá, miért nem már nem szeretsz, miért nem beszélsz. És el lehet képzelni, hogy ez micsoda traumát jelentett a nagyapámnak, hogy nem tudta őt megvigasztalni, és nem mondhatta azt, hogy ő a férje, mert hát nem az volt.
És személyes történetek, amik nem a megmentettekről, nem a túlélőkről szólt, hanem esetleg róla, amit ő úgy gondolt, hogy fontos saját magával kapcsolatban megemlíteni, ezek nem voltak?
Nem, nem.
Tehát nem. Csak a túlélőkkel és csak a emberekkel foglalkozott.
És az orvosi szempontokkal, hogy miért neki kellett meghatározni, hogy ki milyen ellátásban részesüljön, mert hiszen neki volt ott egyedül mentős gyakorlata, akkor már 8 éve, és ez predesztinálta őt arra, hogy mindenkiről úgy nagyjából első látásra megmondja, hogy most műteni kell, nem kell műteni, mit adjanak neki, milyen gyógyszert, nagyon sok nyugtatót használtak, nagyon sok élénkítőt is használtak, hiszen voltak ilyen teljesen elesett, átfagyott emberek, akiket muszáj volt egy kicsit életre kelteni. Rengeteg forró levest főztek a konyhán, kikészítették a szeszes italokat is, mert azért kellett, hogy átmelegítsék az embereket. Szóval nagyon-nagyon sok minden munka volt, és sok rétegű munka volt, tehát orvosi munka, és személyzeti munka, és minden, és ezeket megpróbálta ő összefogni. Tehát ez egy hatalmas feladat volt.
Pontosan is beszéltünk ugye arról, hogy az emlékét amennyire csak lehet ápolni, és ahol csak lehet, beszél arról, hogy ő mi mindent vitt végbe. Mi lenne ön szerint mondjuk az ideális megemlékezés a nagyapja számára? Mi ugye beszéltünk róla, hogy emléktábla avatás volt. Éppen valakivel beszéltem a minap, aki mondta, hogy hát akár egy utcát is elnevezhettek volna róla, egy teret elnevezhettek volna, egy metróállomást elnevezhettek volna, szóval lenne bőven lehetőség vagy kreativitás arra, hogy az ő emlékét egy picit jobban megőrizzük. Ön szerint mi lenne
ebből
a ideális?
Egy pár dolog megtörtént. Hát először is három emléktáblája van már. Az első, az Pilismaróton volt, az elsőnek az avatása, hiszen ő ott született, és miután a házuk már régen leégett, ezért az orvosi rendelő falára tették az emléktáblát, mint legilletékesebb helyre. Ez azért is jó, mert az orvosi rendelő a főtéren van, a főtérre mindenki bemegy, a főtérről indulnak,
mindenki látja.
A főtérről indulnak a Pilisbe vezető kiránduló utak, tehát valóban mindenki látja, ez az egyik. A másik tábla sorrendben a 8. kerület Rákóczi út 11-es számú háznak a falán van, ez a Rákóczi út Puskin utca sarok, ahol élete utolsó éveiben ők laktak, tehát 33-ban költöztek oda, és ugye ő 40-ben halt meg, de aztán a nagymamám, meg az édesanyám, ők ott maradtak a lakásban, és aztán később az apai nagyszüleim is odajöttek, mert őket meg kibombázták 44-ben, és én is oda születtem. Szóval én ott éltem 26 éves koromig abban a lakásban, amiben ők laktak. A harmadik emléktáblája pedig 3 éve a Kapás utcai rendelő falán avattuk, mert hogy ott volt életének utolsó éveiben filorgégész főorvos. Most pedig sor került egy gyönyörű emlékmű avatásra, ez emlékmű, ez nem emléktábla, ez 2 részből áll, 2 nagy táblából áll, ami fémből van, és ki van hagyva rajta annyi hely, hogy ott megjelenik az arcképe, hogy megjelenik egy fa, hogy rajta van a neve, a születési és halálozási évszáma. Tehát egy nagyon-nagyon szép, nagyon gondosan kivitelezett emlékmű, kis köveken áll, tehát egy kicsit magasítva van, és ez a Pilismaróti Dunaparti sétánynak a kiinduló pontja, és ezt a sétányt nevezték el most Lengyel Árpád sétánynak.